Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sürgeti az idő a leendő kormányt, augusztus végére teljesíteni kellene a feltételeket több mint 10 milliárd euró lehívásához. Így Brüsszelbe utazott Magyar Péter, hogy informális egyeztetést folytasson az EU-s pénzek hazahozatalával kapcsolatban. Egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság, valamint António Costával az Európai Tanács elnökével is. Tegnap találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, június elején Beregszászon tárgyalna Volodymyr Zelenszkijjel, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásokat. A kiválasztott helyszín jelképes, mert hogy ott magyar többség van. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnesszalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Tar Zoltán kérte fel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására a lendő kormányfő. A politikus a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegáció vezetője. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. Tanács Zoltán lesz a tudományos és technológiai minisztérium vezetője, derült ki tegnap. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter legyen az országgyűlés fideszes alelnöke. Végül Vitályos Eszter eddigi kormány szóvivő foglalhatja el a posztot. A KDNP Latorcai Csabát jelölt alelnöknek. Felajánlotta lemondását a Fidesz elnökségnek Orbán Viktor, de a testület azt nem fogadta el. Az ülésen tegnap a választási eredményt értékelték, és a párt júniusi kongresszusát készítették elé. Megnevezte a Fidesz frakció 7 szóvivőjét Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője. Ők Hegedűs Barbara, Kont Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert. Ők adnak majd hangot a nemzeti oldal támogató 2,5 millió választópolgár véleményének, és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának, közölte Gulyás Gergely. A most bejelentett szóvivőkön kívül frakcióvezető helyettes még Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató. A fővárosi nyomozó ügyészség hétfőn elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján, írta meg közleményében dr. Horváth Lóránt. Ő az ukrán oscsatban és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintettek jogi képviselője. Újabb rendőri kontingensek indulnak ma Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsődleges feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint a közreműködés az embercsempészek és illegális bevándorlók elfogásában. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A tegnap meghozott döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank közleménye a geopolitikai feszültségek miatti óvatosságot hangsúlyozza. A megszokottól eltérően nem május 1-én nyit a strandok többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, mondta a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MT érdeklődésére. Ennek oka az energiárak emelkedése, ismertette Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Rendkívüli látvány fogadja a Dunaparton sétálókat. A folyó vízszintje Budapestnél 90 cm alá süllyedt, így újra felszínre került a titokzatos Inségszikla. Azonban, ami a turistáknak érdekesség, az az országnak vészjelzés, az asszály nem csak a folyókat, hanem a szántóföldeket is sújtja. Az elmúlt fél évszázad legnagyobb április végi havazása ideglenes áramkimaradásokat okozott a moszkvai régió déli és keleti részén, valamint Oroszország középső területein. A legtöbb problémát a villamos vezetékekre dőlt fák okozták, néhol több mint 10 centi hó hullott. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkült, helyenként meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul, holnapra is szeles marad az idő. Híreinket hallották.
Ébresz fel a bárpultnál, ha álmodnék, a lányok is várnak ránk ma még. A feelingből egy újabb kört még rendelnék, a jóból a túl sok nem elég. Az út 1450, messziről jöttem, ha ráérsz egyszer elmondom, hogy volt a sorsom. Már azt sem tudom, hétfő jön vagy szombat vár, én órám más ritmusra jár, de úgy lesz megint minden, ahogy régen volt. Az ördög ma újra elrabolt. Semmit se változtunk, miért is kéne, senkit se bántottunk, így megyünk az égbe. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon, végre itthon vagyok. Ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt. De ha újra elmennék, ide visszatérek még. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon, végre itthon vagyok. Ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt. És ha újra elmennék, ugye hiányoznék még. Eljöttél, de nem kérem, hogy vigasztalj, míg élek, hát nincs itt semmi baj. És nem tudna rám szárnyat húzni száz angyal, a vérem még mindig mást akar. Volt úgy, hogy ébredtem, s nem láttam senkit, fájt is, ha tévedtem, de nem bántam meg semmit. Forog a föld, s az évszakok az álmokon, végre itthon vagyok. Ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt. De ha újra elmennék, ide visszatérek még. Forog a föld, s az éjszakok túl az álmokon, végre itthon vagyok. Ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt. És ha újra elmennék, ugye hiányoznék még. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon, végre itthon vagyok. Ez nem az a visszatérek még, csak forog a föld, csak évszakok túl az álmokon.
Szindilát az éjszakában őrült lázban ég, de miért?
színhatás. Eszemet vesztem, érzemes vesztem,
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban az idei írásbeli érettségi tételként adott történettel fogunk megismerkedni. Bodor Ádám számos irodalmi díjjal elismert kortárs író 1936-ban született. Számomra ő az, aki kevés szóval közöl megrendítő lelki mélységeket, rendezetlen érzelmi viszonyokat, a szeretet nélküli világ hálójában vergődő lelkeket. Gondolataim Bodor Ádám Állatkert című műve kapcsán. A novellák jellemzője a rövid terjedelem, kevés szereplő, kevés helyszín, sorsfordulat, illetve csattanó a végén. Bokacsó, aki e műfajt megteremtette, vagy széles körben elterjesztette és népszerűsítette, a reneszánsz kezdetén remek ötletekkel állt elő, de sokszor a csattanó maradt el a végéről, bár jól lehet, a mű olvasása közben már részletekben megtörtént. E műben a csattanó a lelkünkben robban. Bodor Ádám, a ma is élő szűkszavú író, egy közönséges szituációt teremt. A felszínen, hogy bevilágítson a lelkiismeret legrejtettebb zugaiba. Olyan művészi eszközökkel él, ami egy rideg, kiüresedett érzelmi viszonyrendszert tükröz. A párbeszédek nem kapcsolódnak egymáshoz, mindenki a maga gondolataival van elfoglalva, mindenki magányos. Épp ez az egyik kulcsszava a műnek, a magány. Megérkezik Kovács Vladimir feleségével egy EU-s rendszámú autóval és Vili. A két fiú testvér az állatkert felé tart Vili feleségével. Hármójuk beszélgetéséből furcsa rezdülések rajzolódnak ki. Úgy tűnik, a feleség jelenléte zavaró, bár meglehetősen tapintatos, hiszen nem avatkozik a fiúk elidegenedett érzelmi viszonyrendszerébe. Az egyik felejteni akar. A másik fiú, Vili, pedig itthon él, és megkíván mutatni valamit fivérének. Az utcára sem emlékszem, semmire, mondja Vladimir. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Amikor az állatkerthez érnek a látogatók, Vili feszülté válik, amit testvére érzékel is. Vladimir húzza az időt, lehet, hogy ő is érez valami szorongást, de másról beszél a dingó kutyák ketrece előtt. Úgy tűnik, nem akar odaérni. Vajon miért? Vili egy oroszlán ketrecelé vezeti vendégeit, azaz régóta külföldön élő bátyját és feleségét, de ott egy furcsa dolgot látnak. A gethes, trampli oroszlánt az apjuk nézi fűben ülve szüntelenül. Vladimir tiszteletlen megrendüléssel kérdez róla, Vili ismeri a jelenséget, de kettejük viselkedése merőben más. Az EU-s testvér ismételten másról beszél, közben gazdagságával henceg. Vladimir érzi, hogy tennie kellene valamit, oda menni rég nem látott atyához. Vili ekkor félrevonja sógornőjét, hogy Vladimir oda mehessen hozzá, de látja, hogy a bátyja nem megy oda, hová kellene. Vladimir ismételten szavakkal tereli el a figyelmet arról, hogy valójában leplezni kívánja azt, amit apja látványa váltott ki belőle. Majd, hogy megúszta a találkozást, távoznak. Még utal arra, hogy télen mi is lesz az apával, de örül, hogy ügyesen elkerülte a szembesülést. Mivel kellett volna szembesülnie? Csak találgathatjuk. Az elemző dolga, hogy azt képzelje egy irodalmi műbe, amit akar, saját lelki élményei, tapasztalatai alapján. Fájdalmas dolgokról van itt szó. Bár eleinte megdöbbenést vagy groteszk kacagást is kiválthat, a családi viszonyoknak ez a végleges kihűlése. Ki lehetett az apa valamikor? Kovács úr ennek tartja magát, talán még erre a megszólításra hallgatna. Miért van oroszlánszerű sörénye? Miért nézi mindig az állatot? Talán régi méltóságát, hatalmát, egykori erejét szeretné viszont látni benne. Az oroszlán a fogságban megbetegedett, a magány tramplivá tette a műszavát idézve. Miért nézi az apa naphosszat, és tényleg mi lesz vele télen? Vetődik fel a kérdés. Hol van az anya alakja? A fiúk meg sem említik. Lehet, hogy az apjuk nevelte fel őket, de nem kellő szeretettel, lehet, hogy a fiúknak ő mindig csak Kovács úr volt. Az egyik külföldre házasodott, jó módban él, a másik fiú pedig itthon maradt egyedül, a szellemi leépülésben szenvedő apával. Érthető, hogy miért is utálja a bátyját a feleségével együtt. Utálat. Közönséges szó, de tényleg kifejezi a tehetetlenséget. Ez egy patthelyzet. Az apa elborult, kiüresedett, legyengült, hajdan volt fényéhez, erejéhez, groteszk módon ragaszkodik. Lehet, hogy egész nap a fiát várja, valahonnan, az EU-ból. A másik itthon van, egy városban az állatkerttel és az apával. Egyedül az egyedül létével, boldogtalanságával, szegénységével. Ő érzi, hogy nem tudja az apát kilendíteni őrületéből. A három férfi véglegesen eltávolodott egymástól. A német anyanyelvű feleség nem óhajt állást foglalni, oldani a fiúk egymás közti és az apjukkal való viszonyát. Lehet, hogy mindent ért, de az utalásokból megérezte, hogy jobb, ha nem avatkozik e sérült kapcsolatokba. Ez egy irodalmi szituáció. Egy teremtett helyzet, mely alkalmas arra, hogy szembesüljünk saját kapcsolatainkkal. E novella kapcsán a testvérek szülők viszonya jut eszembe. Petőfi füstbe ment terve, és ez a mű 170 év elteltével egymás ellenpontjai. Vannak-e kibeszéletlen fájdalmaink, megoldatlan kapcsolataink, melyek hálójában vergődünk mi is, minden bizonnyal? Az irodalmi művek nem véletlenül születnek. A fájó érzelmeket elfedő rideg párbeszéde műben szembesíthet bennünket saját múltunkkal, jelenünkkel, jellemünkkel és a jövőnkkel. S hogy irodalmi művel orvosoljuk az őszintétlenséget és a szeretet hiányt, mely jellemző korunkra, hallgassuk meg Petőfi versét, mely 171 éve született. Egy estém otthon. Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer. Az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már. Úgy megvénült azóta, ja az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed, szeretném látni egyszer mindhány spukfenceket. Én műértő beszédét mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért. Nem sok haja szála húlt ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell-e, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Most pedig nézzük 171 év távlatából az Állatkert című novellát. Bodor Ádám, Állatkert. A gépkocsiból hárman szálltak ki. Kovács Vladimir szőke, kefefrizurás, zakóban, nyakkendősen, 50-en valamivel felül, Kovács Vili, szőke, simahajú, vászonnadrágban és tornainkben, 50-en valamivel felül, és a Kovács Vladimir felesége. A kocsi, amely Farán EU-jelzést viselt, ott maradt mögöttük a parkolóhelyen. Elhaladtak egy sövény mellett, ami mögül sörös üvegek koccanása hallatszott, majd betértek a fák közé, ahol az avaros térség sétánnyá keskenyedett egy nyíl alakú zöld tábla alatt, amire ez volt kiírva, az állatkert felé. Kovács Vili Kovács Vladimir mellett haladt, és halkan azt mondta: elég lett volna, ha csak ketten jövünk. Nyugodt lehetsz, mondta Kovács Vladimir jóhangosan, egy vak hangot sem ért, és nem teszi magát, ugye? Kovács Vladimir felesége elmosolyodott, amivel azt kellett, hogy jelezze, hogy tényleg nem ért semmit. Mert egyáltalán nem valami hangulatos dolog, mondta Kovács Vili. Kellemes kis erdő, mondta Kovács Vladimir, mint aki fölfedez valamit. Kellemes kis erdő, liget, népliget, kis pagony, de esküszöm, nem emlékszem rá. Te emlékszel arra, hogy itt fák voltak? Mert én nem, egyáltalán. Emlékszem, mondta Kovács Vili. Az utcára sem emlékszem, a restére sem, semmire. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Egészen egy bájos, csinos, kedves, nyugodt kis hely, egészen sikerült kicsi dolog. A kapu elé értek. Ó, én majd fizetek. Tessék, mondta Kovács Vili, és előre engedte a sógornőjét. Miért vagy ideges? Kérdezte Kovács Vladimir. No, menjünk, mondta Kovács Vili. Miért vagy te ideges egy ilyen nyugodt helyen? Azért, mondta Kovács Vili, mert amikor idejövök, egyből elfog az idegesség, és nagyon jól tudom, hogy mitől van. Merre megyünk? Arra, mondta Kovács Vili, és elhaladtak a tengeri malacok, a füles baglyók, a mosómedvék, és a rét is a sok ketrecej előtt. A dingó kutyáknál Kovács Vladimir megállt. Egy ilyet elfogadnék, mondta, de azt hiszem, ezekkel foglalkozni kell, másként teljesen elvadulnak. És meg kellene szokni azt a vadszagukat is, nekem pedig nem nagyon van időm. Érzed ezt a szagot? Na gyere, most már mindjárt ott vagyunk. Egészen kellemes kis hely, mondta Kovács Vladimir. Azt majd meglátod, mondta Kovács Vili. Érzelmes kis kölyök voltál te mindig. Kicsi érzelmes takonypóc, dilisen érzelmes. Dilisen, igen? Kovács Vili egy lépéssel járt bátyja előtt, aki mögött felesége is lemaradt kissé. Na nézd csak oda, mondta egyszer Kovács Vili, és előre mutatott, ahol három sétány találkozásánál kialakult az állatkert főhelye. Magas, hegyesen végződő vasrudakból szerkesztett kerítés mögött keleti stílusban épített, csempézett falu épület állott, 150 magas, 150 széles bejárattal. Kívül a felirat Leo, Leo, oroszlán. No, látod? Kovács Vladimir az oroszlánt figyelte, amely kissé félre tartott, megránduló fejjel, hátsó lábát fájósan húzva sétált körbe a kerítés mentén. A fűben ülő férfit akkor pillantotta meg, amikor sétája közben az oroszlán egy vonalba került vele. Hófehér, válig érő haja volt, egyszerűen a fűben ült a kerítés mellett, és a sétáló oroszlánt nézte. Szabad a fűben ülni? Ennyi szaladt ki Kovács Vladimir száján. Aztán Kovács Vili felé fordult. Elég gethes állat, elég trambli, ezt nézi, ezzel tölti az idejét naphosszat. No látod, mondta Kovács Vili, csak ül és nézi, és nem csinál semmi egyebet. Kovács Vladimir elment a kerítésig, ott állt egy darabig. Mibe kerül nálatok egy ilyen állat? Gondolom elkérnek érte vagy 40 000-est, még ha ilyen idegbajos is. Kovács Vili fagyott mosolyal nézett Kovács Vladimir arcába. Nem eladó, mondta. Ha megfordul, oda megyek, mondta gyorsan Kovács Vladimir, mit mondjak neki? Nem fordul meg. Miért nem fordul meg? Mert nem szokott. És mit mondok neki, hogy apu, hát ez is ez? Kovács úr, azt mondod. És ő erre mit fog mondani? Nem fog mondani semmit. Kovács Vili most hirtelen megfordult, szemöldöke, mint egy elérzékenyült gyermeknek, megrándult, kezével simította ki elboruló arcát. Gyere! Mondta és belekarolt a sógornőjébe, elcipelte egy padig és leültek. Gyere, beszélgessünk! Kovács Vladimir felesége elmosolyodott. Kovács Vili is elmosolyodott szárazon és fenyegetően, és azt mondta. Utállak. Az asszony újra elmosolyodott és bólintott. Utállak, mindkettőtöket utállak. Aztán kimerülten elhallgatott. Egészen furcsa, milyen csend van, hogy itt micsoda nyugalom honol, mondta Kovács Vladimir, miközben melléjük telepedett. Ilyet már rég nem éreztem. Hol kap az ember manapság ennyi csendet és ilyen jó levegőt? Mit kutyagol az ember, hogy találkozzék egy kicsit a természettel? És ez az oroszlán. Végül is egy oroszlán, ez egy oroszlán. Nem kutyagumi, nem bizony, és ki tudja, ha időm és lehetőségem lenne, talán elüldögélnék én is itt békésen. De nekem semmire sincs időm. Kovács Vili felállt. Nekem kezd beleköltözni az a dolog a lábizmaimba, mondta csendesen. Ilyenkor mennem kell. Nem volt lelkem megzavarni, mondta Kovács Vladimir. Esküszöm, nem tudtam, na. Ennyi volt, mondta Kovács Vili. Amikor a többiek is felálltak, fél arcával rámosolygott a sógornőjére, majd hirtelen átnyúlt előtte és lerántotta Kovács Vladimir karját a fényképezőgéppel. Az oroszlánt fényképezem, mondta Kovács Vladimir, a srácoknak, mert ennél gethesebb, tramplibb oroszlánt biztosan nem láttak. Kezdek lassan kihűlni, morogta magában Kovács Vili, amikor visszafelé menet utolérték. A dingó kutyákat még egyszer látni szeretném, mondta Kovács Vladimir. Jártál már Ausztráliában? Itt azt írja, odavalósiak ezek a kutyák. Ott mindenféle furcsaság megterem, emlős madarak, mindenféle kengurúk, egyebek. Nem jártam Ausztráliában, mondta Kovács Vili. Bizony Isten. És amikor lehull a hó, hová lesz az oroszlán? Kérdezte Kovács Vladimir, amikor már a kerthelyiség sövénye mögött itták a sörüket. Mi lesz, ha lehull a hó? Utállak, mondta Kovács Vili. A feleségedet is utálom. Szerencsétlenségünkben csak utálni tudlak. A feleségemet én is utálom, mondta Kovács Vladimir. Amikor felálltak az asztaltól, és mosolygósan és kérdőn hátba veregette az asszonyt. Ez vár Gánznett? Felelte Kovács Vladimir felesége, amin körülbelül azt érthette, hogy a délutánt sikerült kedvesen eltölteni.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Flótás Együttes Fordulj e nap felé című albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Szent Andrásnak szép hajnala. Feljött ünneplő csillaga. Szent Andrásnak szép hajnala. Feljött ünneplő
az apja pálinkát, iha, ha, ha, ha. jaj, jaj, liba bőr, jaj, 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 tárdi mosznak lézsé bőr, jaj, jaj, liba bőr. Jaj, jaj, liba bőr, jaj, 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 tárdi mosznak lézsé bőr, jaj, jaj, liba bőr.
Nekem nem kell pálinka, iha, ha, ha, ha. Nekem kell a máriska, iha, ha, ha, ha.
Jaj, jaj, liba bőr, jaj, 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 tárdi mosznak lézsé bőr, jaj, jaj, liba bőr.
Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Flótás Együttes Fordulj e nap felé című albumáról hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatod. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban olvasmány ajánlóval jelentkezünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján a tokai lepke kiállítást mutatjuk be majd Felimavet, Ilyen kutya nincs is című könyvéből olvas fel Tóth Levente színművész. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a mesterséges intelligencia kihívásait veszi sorba dr. Szűz Zoltán média és digitális pedagógia kutató, az EKKE pedagógiai karának dékánja. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Ezt követően fél négy tör hitvalló című műsorunkkal várjuk önöket a készülékek elé, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget. 16 órakor gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalma. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címmel tartottak fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó Szirma Besenyei cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór református általános iskolában. Rövid ajánlunkban Uzsajné Pécsi Rita neveléskutatót hallják.
De nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hű a minden itt, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne. Tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg a, hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt. Tehát, hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban.
17 órakor regionális híreket mondunk majd a kora esti hírmondóval, és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rúzsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából, majd Sziennai Szent Katalin életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk. Ezt követően meghallgathatják Bércesi András a rádió igazgató főszerkesztőjének hétvégi levelét. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével beszélgetünk a mai fiatalokról. 3:48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Őze Áron színésszel rendezővel a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház igazgatójával beszélget Farkas Éva. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján előbb Ternyák Csaba egri érsek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézésről, a katekéták szolgálatáról beszél. Majd a Ciszterci nővére Kismarosi rendházába látogatunk, ahol Jékel Bernadett, Kernács Heriet, Kis Ildikó és Csizmadia darab nővérekkel Papildikó kolléganőm beszélget. A 20 órai sávban előbb Jules Verne a Dunai hajó című regényének 18. részét hallgathatják meg, majd kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, merre jár, hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Így légy te a jel, ki úgy
a szív.